mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti, vagy romlásba viszi. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten olvastuk ezeket az örökérvényű klasszikus és igazán mély értelmű szavait Jézusnak, és most erre térünk vissza, és ezt próbáljuk a szívünkhöz engedni. Nem könnyű persze soha a prédikátornak a dolga, amikor ilyen mély értelmű igékről akar beszélni. Az emberek amúgy is gyanakodva fogadják, ha egy egyházi ember próbálja a vallás örök igazságainak a nyelvén figyelmeztetni őket. Ezt mutatja be az a történet, amelyben egy pap az úton a kanyar előtt egy nagy táblával: állj, közel a vég. Egy autó közeledik, a sofőr csak legyint, ezek a papok már megint mit akarnak, és beletapos a gázba. Kisfártatva hatalmas csörömpölés hallatszik, nem sokára megérkezik egy rendőr, és azt mondja: tisztelendő atyám, köszönöm a segítségét, de talán mégis jobb lett volna a táblára azt írni, hogy állj, leszakadt a híd. Az emberek gyanakodva fogadják, hogyha egy pap vagy egy lelkész tanítani akarja őket, figyelmeztetni akarja őket, hogy bizony baj van, veszélyben van az életünk, veszélyben van a világunk. Pedig ez a legfontosabb, legalapvetőbb igazság, amit tudhatunk magunkról és tudhatunk erről a világunkról, hogy minden elveszik, előbb vagy utóbb. És a legfontosabb, amit tehetünk, hogy megmentsük azt, ami megmenthető, hogy megőrizzük azt, ami a mi hatalmunkban áll, hogy megvédjük ezt a csodálatos ritkaságot, az életünket, a világunkat, amelyet készen kaptunk, és amelyben gyönyörködni tudunk, és csodáljuk, hogy hogy lehet az, hogy van, hogy még fennáll, amikor itt minden csak elromlik, ebben az életben a világnak a törvénye az, hogy minden széthullik, darabokra megy, és mégis részesei lehetünk egy ilyen ajándéknak, egy ilyen titoknak. Minden elmúlik egyszer, ez biztos, de a legjobb, amit tehet minden tisztességes ember, vallásától függetlenül, vagy akár még vallástalanul is, hogy igyekszik megmenteni, ami fennáll, a szépet, az egyszerit, a csodát. De tényleg ezzel foglalkozunk? Ezt tartjuk a legfontosabbnak az életünkben, a magunk életére nézve is, és a többiekére nézve is? Egy ilyen menedzser képzés során az előadó a fiatal vállalati vezetőknek egy példát mutatott be, hozott egy nagy edényt, és aztán azt telerakta nagy kövekkel. És megkérdezte tőlük, hogy na most tele van-e ez az edény? És akkor mondták, hogy tele van. Akkor vett elő, vett egy kis zacskót, abban apró kövek voltak, és azt beleszórta a nagy kövek közé, és még telerakta vele az edény. És megkérdezte, hogy tele van ez az edény? Most már óvatosabbak voltak, mondták, hogy már még nincs tele. Valóban nincs tele, hozott egy másik zacskót, abban homok volt, azt is beleöntötte az edénybe, még az is oda ment a kis kövek közé, és kérdezte, most tele van-e ez az edény? És mondták, hogy még most nincs tele, tényleg nincs, mert hozott egy üveget, abban víz volt, és azzal is felöntötte az edényt, most már színültig volt, és azt kérdezte tőlük, tele van-e? Igen, most már tele van. Na, mit tanulnak ebből? És akkor jelentkeztek néhányan, és mondták, hogy hát azt lehet tanulni belőle, hogy ha úgy érezzük, hogy tele is van az életünk, mindennel még mindig lehet bele tölteni, mindig lehet még dolgozni, mindig lehet még valamit csinálni. És mondta az előadó, hogy nem ezt lehet ebből tanulni, hanem azt lehet tanulni belőle, hogyha megtöltik az edényt kiskövekkel vagy homokkal, akkor már a nagykövek nem fognak beleférni. Vagyis, ha igazán jót akarunk tenni, akkor a nagykövekkel kell kezdeni, a legfontosabbakkal. Azt kell elvégezniük, azt kell megtennünk. Mert ha mással töltjük el az időnket, apróságokkal, akkor az igazán fontos dolgoknak nem lesz már hely. Mert az időnk az véges. Az időnk az csak annyi, amennyi, és ezért a legjobb, a legtöbb, amit tehetünk, a legelső, amit meg kell tanulniuk, hogy a legfontosabb dolgokkal kell kezdeni a munkát. És ez nem csak a munkára vonatkozik, hanem az életünkre még inkább. Hogy a legfontosabbal kell törődnünk, a legfontosabbal kéne kezdenünk, és arra kéne a legtöbb és a legelső időt szánnunk. És van-e annál fontosabb, mint hogy megmentsük az életünket, és megmentsük másoknak az életét? Bizonyára nincs. Törekednünk kell, hát az első, amit megértünk ebből az igéből, hogy törekednünk kell erre, a legfontosabbra. Igaz, hogy a természete olyan ennek a törekvésünknek, hogy éppen a legfőbb törekvésünk a legnagyobb akadályunk is a célunk elérésében. Hiszen ha magunkat akarjuk megmenteni, és ezzel foglalkozunk, akkor éppen talán éppen azt a legfontosabbat vétjük el, amire törekednénk. Egy híres amerikai regényírót megkérdezték, hogy mi volt a legnagyobb akadály, amelyet pályája során le kellett győznie. Így válaszolt. Azt hiszem, az a hulladék része önmagamnak, amelyet ilyesfajta szavakkal lehet leírni, hiúság, büszkeség, az az érzés, hogy méltánytalanul bánnak velem, összehasonlítgatás másokkal, és így tovább. Nagy erőfeszítésembe került úrrá lenni rajtuk. Szerencsés voltam, hogy volt bennem elég pozitív hajtóerő, és sikerült megküzdenem a keserűséggel, sértettséggel, miközben láttam, hogyan bénít meg nálam tehetségesebb kollégákat ez. Éreztem magamban, és meg kellett tanulnom szembe fordulni vele. Azt mondhatnánk hát, hogy a legnagyobb akadály én magam voltam. Igen, a jó élethez mindannyiunk számára saját énünk jelenti a legfőbb akadályt. Ez akadályoz meg bennünket, hogy megtaláljuk az igazi értékeket, és megtaláljuk azt a célt, amit érdemes követnünk, és amely talán megvalósításra vár bennünk. A jó élethez mindannyiunk számára saját énünk jelenti a legfőbb akadályt, ezt mondja egy mai híres pszichológus, a könyvét nemrég olvastam, a Csíkszentmihályi Mihály, az Öröm művészete című könyvéből fogok majd idézni, mint egy bevezetésképpen és rákészülésképpen Jézus szavára, hogy ő hogy látja ezt a kérdést, a Chicagói Egyetem professzora, az Amerikai és a Magyar Tudományos Akadémia tagja, egy kortársunk. Azt mondja, azt írja, tényleg millió figyelmeztető jel mutat arra, hogy túlságosan beleszerelemesedtünk önmagunkba. Az egyik példa, hogy az emberek kételnek elköteleződni, és ennek köszönhetően a fejlett országok városi lakosságának legalább a fele magányosan éli le az életét. A házasságok jelentős része pedig felbomlik. A másik, hogy az emberek a felméréseken egyre növekvő csalódottságukról számolnak be, a korábban bizalommal fogadott intézmények és vezetőik iránt. Egyre inkább homokba dugjuk a fejünket, hogy ne kelljen hallanunk a rossz híreket, és fegyveres őrökkel védett, elzárt közösségekbe húzódunk vissza. De személyes életünk alig, ha lehet jó, ha elzárjuk magunkat a társadalomtól. És azt írja ez a professzor, hogy az első kivezető lépés ebből a szorult helyzetből, ha jobban megértjük az énünket. Minden ember kialakít valamilyen képet önmagáról. Én nélkül nem sokra mennénk. Ám az én képnek megvan az a hátránya, hogy amint kisgyermekkorban kialakul, átveszi az irányítást a tudat többi része felett. Ugyanis azonosítjuk vele önmagunkat. Lényünk lényegének, központjának gondoljuk. És az én egyre inkább a tudat legfontosabb, sőt, egyeseknél az egyedül figyelemre méltó tartalmává válik. Ebben az a veszély, hogy lelki energiáinkat teljes egészében felemészti az önmagunk által teremtett képzeletbeli képződmény igényeinek a kiszolgálása. És ez az én, ez sérült is a gyermekkorban, ahogy ezekkel foglalkozik is, vagy foglalkoznak az ő kollégái, akkor rettenetes következményei lehetnek, amúgy sem biztató, az énnel való egyedüli törődés, írja. Hát a radikális megoldási javaslat, a keleti vallások foglalkoztak ezer év, ezredek óta, hogy közömbösíteni kell az egót, az ént. Nem szabad engedni, hogy ő diktálja a vágyainkat. Ha megtagadjuk saját szükségleteink kielégítését, lemondunk ételről, szexről, mindazon földi hívságról, amelyekért az emberek küzdeni szoktak, az egónak előbb-utóbb nem lesz beleszólása, hogy mit tegyünk. Elsorvad, majd idővel elhal. Az egót azonban nem lehet teljesen félreállítani, ha életben akarunk maradni. Az egyetlen követhető alternatíva, hogy kevésbé radikális utat választunk, arra törekszünk, hogy kiismerjük saját énünket és megértsük furcsaságait. Így leszünk képesek elválasztani azokat a szükségleteket, amelyek segítenek végigélni az életünket, a belőlük fakadó, rosszindulatú kinövésektől, amelyek nyomorúságossá teszik azt. Persze könnyebb ezt mondani, mint megtenni. Amióta csak a delfói Jósda azt a bölcs tanácsot hangoztatja nagyjából 3000 éve, hogy ismerd meg önmagad, mindazok, akik alaposan belegondoltak, egyetértenek, hogy mielőtt elkezdhetnénk jól élni, meg kell ismernünk, majd pedig uralmunk alá kell hajtanunk az egónkat. Mégis meglehetősen kis előrehaladást tettünk önmagunk megismerésének irányába. Hát ez az emberiség nagy, évezredes tapasztalata, hogy vagy úgy tudnánk megszabadulni a legfőbb akadálytól, az egótól, az önmagát mindenki fölé helyező éntől, hogy elsorvasztjuk, vagy pedig megpróbáljuk megismerni, kiismerni, de ez azt mondja a professzor, azóta sem sikerült igazán. Azt kell meglátnia a modern tudománynak is, a lélekkel foglalkozó szakembernek, hogy nem lehet igazán kitűnő életet élni anélkül, hogy az ember érezné része valaminek, ami nagyobb, állandóbb nála. Ez a közös tanulsága annak a végtelen számú vagy vallásnak, amelyek az emberek emberi történelem hosszú korszakain keresztül értelmet próbáltak adni az emberek életének. Manapság, amikor zúg a fejünk a tudomány és a technika által elért óriási haladástól, hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről a felismerésről. Amerikában és a többi technikailag fejlett államban szinte teljes egészében az individualizmus és a materializmus vette át az uralmat a közösséghez és a spirituális értékekhez való hűség felett. Igen lényeges, írja, hogy Benjamin Spock doktor, akinek gyermeknevelési tanácsai oly nagy hatást tettek legalább két szülőgenerációra, élete alkonyán kétségbe vonja, hogy valóban olyan jó ötlet volt gátlástalan individualistákat nevelni a gyerekekből. Most úgy érzi, ugyanilyen fontos, hogy megtanulják a közjó, a vallás, a művészet és az élet számos egyéb kimondhatatlan értéke miatt is érdemes dolgozni. Hát ennyit a mai tudóstól, a pszichológustól, aki idáig jut el, mint egy kívánságként, és azt mondja, hogy igen, a modern embernek az a fő baja, hogy ezeket a régi és igazán fontos értékeket, a közjó, a vallás, a művészet és sok számos egyéb érték, ez elsorvat, nem ismerik az én, az individuum, az ego oltárán, ez mind elsorvat, eltűnt, föláldoztatott. Mennyire aktuális tehát Jézus szava, aki azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti. Aki önmagára koncentrál, aki önmagát akarja a legelső helyre tenni, az nem fogja elérni a célját. Pusztulásba jut, és pusztulásba dönti a világát is. Nem tudja megmenteni magát, és nem tud megmenteni senkit és semmit, ami pedig a legfontosabb dolgunk lenne, ha már itt vagyunk, ezen a földön. Mit mond Jézus? Két dolgot mond. Egyszer azt mondja, hogy ha valaki elveszti az életét, én értem, az megtalálja, és a másik pedig, ha valaki megtagadja az életét, és felveszi a keresztet, akkor jut el a célhoz. Az elvesztés az, ahogy a szóból is érezhető, valami olyasmi, amit az ember nem tudatosan végez el. Senki se akarja elveszteni a pénztárcáját a piacon, mégis előfordul néha, vagy lehet, hogy mások is tesznek érte, de azért nem veszük észre, hogy valaki benyúlt a zsebünkbe, vagy ott hagytuk a pulton, mert mással vagyunk elfoglalva. Ott hagyjuk az esernyőnket, az autóbuszon, vagy egy üzletben, vagy egy ismerősnél, mert már nem esik az eső, és nem érezzük, hogy szükségünk lenne rá. Mással vagyunk elfoglalva, másra gondolunk, más jár a fejünkbe. Elveszteni így lehet az életet is. Azt mondja Jézus, ha valaki elveszi az életét, én értem. Úgy lehet elveszteni, hogyha Jézusra kezdünk figyelni. Hogyha ő lesz számunkra a fontos, ha ő lesz a példa, ha azt mondjuk, hogy igen, így kéne nekem is élni. Ha elkezdünk benne gyönyörködni, azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy egy ilyen ember is élt a Földön, és milyen jó, hogyha talán igaz, amit mondanak róla, hogy benne Isten jött el közénk. Milyen lehetőség, micsoda csodálatos, lelkesítő lehetőség ennek a felvillanása a gondolatainkban, a tudatunkban, az érzéseinkben, hogy igen, hozzátartozhatunk, lehet őt követni. Ő érte, el lehet veszíteni mindent, és érdemes is, mert benne mindent, de mindent megkapunk és megnyerhetünk, amire igazán szükségünk van. Benne megtaláljuk az életünknek a célját, az értelmét. Lehet úgy élnünk, hogy őt követjük. Az elvesztés és az új élet az mindig így kezdődik, és nem lehet másképpen. Ahogy mondja is a professzor, hiába próbálkozik az ember önmaga megismerésével, és hogy majd legyőzi saját magában a rosszat, és majd jóra fordítja. Ez nem nagyon sikerül, legalábbis nem látjuk. De ez az út, hogy nem önmagamban egyedül próbálok megküzdeni az énnek a terhével, hanem Jézusra kezdek figyelni, és ő benne találom meg mindazt a célt, mindazt az értelmet, mindazt a szépséget, amire mindig is vágytam, akkor talán el tudom veszíteni, el tudom felejteni, el tudom hagyni, és egyszer csak azt veszem észre, hogy nézd, már nem is gyötör, már nem is vagyok olyan fontos, mint ahogy eddig voltam. Mert van egy fontosabb célom, a nagy kő, az igazán fontos dolgok már beott vannak az életemben, az edényben, és azzal lesz tele. A másik pedig a megtagadás. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Ez már bizonyos aktivitást jelent, nemetmondást. Nemetmondást az életre, az önmagunkra, az egónkra. Azt mondani, hogy nem én vagyok a fontos. Ahogy az elmúlt vasárnap is erről beszélhettem. Hogy mit jelent keresztények lenni? Meglátni, megérteni, hogy nem én vagyok a fontos. Az élet nem rólam szól. A történetekben nem én vagyok a középpontja. Hogy ahogy kedves professzorunk tanította, a centrum az nem bennem van. A középpont nem bennem van. Nem rólam szól a dolog, hanem Istenről szól. Istenről szól. Ő az, aki számít. Az ő dicsősége az, amelyik megjelenik ebben a világban. És az ő dicsőségét mutathatom fel. Ez az, ami az én dolgom. Ez, ami kiteljesítheti az életemet. Hogyha történik valami rossz, akkor oda mehetek, hogy segítsek, és megmutathassam az Isten dicsőségét. Ha történik valami jó, akkor hálát adhatok ezért, és felmutathatom az Isten dicsőségét. Nem rólam szól, nem az a fontos, hogy én éppen mit érzek, hogy az én hiúságomat mi legyezgeti, hogy mit tesz engem magasabbá. Nem. Az élet Istenről szól. És éppen ezt jelenti a kereszt felvétele. A kereszt az a Istentől kapott sorsunk. Az a sors, amely az Isten dicsőségére szolgál. Jézus fölvette a keresztjét, még ha nehéz is volt, és azt mondta, hogy ez dicsőíti meg az atyát. Ez róla szól. Az ő kegyelméről, az ő irgalmáról, az ő ítéletéről a világ felett. Ez a kereszt az övé. Ez róla szól, ez az én sorsom lehet. És nem eltaszítom magamtól, hanem átölelem. Az Istentől kapott sors, az őt megdicsőítő sors. Ez a kereszt. Ha ezt felveszed napról napra, ha erre igent mondasz, akkor tudod Jézust követni. Nemet kell mondani az énre, az egóra, a gőgre, az önmagunknak a legelső helyre való sorolására, a mindenek fölött valóságára, és igent kell mondanunk a sorsunkra, az életünkre. Azért lehetünk hálásak. Megköszönhetjük neki, hogy igen, van egy ilyen utam, amely téged mutathat fel, téged dicsőíthet meg, amelyért hálás lehetek én is, és hálás lesz mindenki más is, aki ezt meglátja majd. Vedd fel a keresztet, és kövess engem, mondja Jézus. Így lehet elveszíteni önmagadat, és így lehet megnyerni az életet, az igazi életet, a valóságot, az hiteles életet, önmagadat, aki valójában vagy. Micsoda ajándék, milyen lehetőség, hogy ebben a harcban, amely minden ember életében folyik, és kéne, hogy folyjon, amíg föl nem adja, ebben a harcban nem vagyunk egyedül. Nem magunkra vagyunk utalva csak, hanem itt van mellettünk, itt van értünk, eljött közénk Jézus. Eljött hozzánk, hogy segítsen nekünk ebben. Hogy előttünk menjen a keresztjével, és megmutassa, hogy mit jelent keresztet hordozni. És megszerettesse velünk ezt, mert az ő kereszthordozása, amelyhez persze a miénket nem mérhetjük, milyen dicsőséges kereszthordozással lett. És Isten ezt mindenkiben, mindenkinek az életében elvégzi. Ez az ő ígérete, hogy életet nyer az, aki fölveszi a keresztet, aki az ő dicsőségére fordítja az életét, aki át tudja ölelni a sorsát. Igen, ez az ő ígérete, és ez valóságá válik, mert Isten ígéretei örökké megállnak, és soha nem csalnak meg minket. Amen.